Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek a Máté evangélium a 24. részéből, a 24. fejezet 23-tól a 44. versig terjedő szakaszból. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, nem nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít és tanít bennünket. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira imádságban. Urunk, köszönjük azt az igét, amely mindent megelőz. Köszönjük, hogy a világ előtt is szó hangzott, az a teremtő szavad. Mielőtt bármi létrejött volna, elhangzott, hogy legyen, és meglett. Köszönjük, hogy a végső napok előtt is szól a te igéd, a te szavad. Köszönjük, Urunk, hogy ma még szabad, ma még le lehet borulni a kereszt alatt, oda lehet fordulni hozzád őszinte, teljes szívvel, hogy bocsáss meg, hogy könyörülj, hogy ölelj át és fogadj gyermekeddé minket. Köszönjük, hogy úgy lehetünk itt sokan, mint akik már leborultak, de mi is érezzük és tudjuk, hogy sokszor könnyelműen éljük a hétköznapjainkat. Jönnek a napok, egymás után végezzük hétköznapi dolgainkat, néha megállunk ünnepelni, visszaemlékezni egy-egy szép szabadságharcra, forradalomra, aztán visszazökkenünk a hétköznapokba, és minden történik úgy, ahogy az előtt. De kérünk, adj szót, élő, teremtő igét, amely a szívünket felrázza, megújítja, meggyógyítja, hogy készen lehessünk hogy meggyógyult, hívő szívvel várhassuk azt a napot, amikor megjelensz, Úr Jézus Krisztus, a magad teljes hatalmával és dicsőségével, amikor majd minden térd meghajol előtted, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy a Te hatalmas kezedben tudhatjuk egyéni sorsunkat, családunk életét, hazánkat és nemzetünket, történelmünket, a Te kezedből pedig senki ki nem szakíthat minket. Te könyörülj rajtunk, hogy valóban hitben érjen az a nap, amikor jössz. Nehogy elmulasszuk a kínálkozó lehetőséget, a ma ajándékát, a pillanat nagyszerűségét, hiszen most még magunkba szállhatunk. Most még végig gondolhatjuk, hogy mit tettünk nélküled, mit tettünk ellenedre, mit tettünk bűnös indulatokból, szeretetlenül, önző módon. Kérünk, állíts minket helyre, szűj újonnan a Te igéd és lelked által, hogy valóban felkészültem, örömteli és háladó szívvel várjunk Téged vissza, bármikor is jössz. Így adunk hálát az elmúlt napokért, az elmúlt hétért, hálát adunk, hogy itt lehetünk, ezen a borongós kora tavaszi napon. Hálát adunk, Úrunk, a mögöttünk levő ünnepért, hazánkért és nemzetünkért, megtartott életünkért, de legfőképpen azért, Úrunk, hogy szólsz hozzánk, szólsz az anyanyelvünkön, hogy halljuk és értsük. Te feléd visz minden nap, egyre közelebb és közelebb. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található az olvasott szakaszban, a Máté evangélium a 24. fejezetének 23-tól a 25. versig terjedő részében a következőképpen. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Talán, testvéreim, nektek is feltűnt ez a furcsasága ennek a szakasznak, hogy bár a Biblia végig hangsúlyozza azt, hogy higgy, hogy higgyetek, itt többször is azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ne higgyetek. Többször is olyan dolgokra hívja föl a figyelmet, amiben nem szabad, hogy higgyünk. Pedig az üdvösségünk kérdése az a hit kérdése, ahogy a Filippi börtönőrnek mondja Pál apostol annak idején, Cselekedetek könyvében, ki ne ismerné a mondatot, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Vagy hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek. És sorolhatnánk a számtalan példát, amiben a Biblia aláhúzza, hit által, kegyelemből ugyan, de hit által miénk az üdvösség, hit által lehet megragadni mindazt, amit Isten ígért, amit nekünk adott, és amit nekünk akar adni a jövőben. Mégis itt most, amikor az Úr Jézus az utolsó napokról beszél, földi történelmünknek, most ismert történelmünknek a végéről, akkor figyelmeztet, talán így lehetne összefoglalni, tudd, hogy mit hiszel, és mit nem. És tudd is, hogy miért hiszed, amit hiszel, és miért nem hiszed, amit nem hiszel. Csodálatos zsinórmérték, mérce, idegen szóval norma normans, a mértékek mértéke adatot nekünk. Úgy hívják teológiai nyelven, hogy a kijelentés. Hétköznapi nyelven úgy mondjuk, hogy a Biblia. Isten kijelentése, Isten üzenete igazít el minket ebben, mit higgyünk, és mit ne higgyünk. Mert ha megfigyeltétek ezt a szakaszt, az idők végének jele éppen az lesz, hogy egyre több olyan dolog jelenik meg, olyan tanítás és jel, amiben nem szabad hinnünk. egyre több olyan tanítás és egyre több olyan jel, amiben nem szabad vetnünk a bizalmunkat. És tudjátok, az a legszívbemarkolóbb és egyben félelmetesebb is ebben a jézusi tanításban, hogy belső árulókról beszél. Nem valami más vallású emberekről, nem is az ateistákról, keresztjénekről beszél. Belső árulók támadnak, akik olyan dolgokat tanítanak és olyan dolgokat cselekszenek, amiben az igaz keresztjéneknek nem szabad hinniük. Nem akarok nagyon kitérni, csak az ünnep közelsége mégis eszembe juttatta, hogy azért akárhány forradalmunk, szabadságharcunk volt, annak a bukásához mindig hozzájárultak belső árulók, sajnos. Ettől persze még örömmel és felszabadultan szabad volt ünnepelnünk például tegnap is, március 15-ét. De itt most a kereszténységről van szó, Isten népéről. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy közöttetek támadnak olyanok, akik jeleket és csodákat tesznek, prófétálnak, sőt, olyan kijelentést tesznek, hogy itt mi tudjuk, itt a Krisztus. Ő a Krisztus, akire mi rámutatunk, mondják ezek az emberek. Jézus pedig figyelmeztet, ne higgy a jeleknek és csodáknak, mert nem ezek a bizonyítékok. Milyen jelek és csodák? Vannak felekezetek, ahol gyógyító összejöveteleket tartanak, direkt azzal a céllal hirdetik meg, hogy aki oda elmegy, az meg fog gyógyulni. És történnek is furcsa, sőt megdöbbentő dolgok. Történnek gyógyulások, amit nagyon nehéz értelmezni, és mégis figyelmeztet Jézus. Ne higgy minden jelnek és csodának. János apostol leírja, vizsgáljátok meg a lelkeket, akik ott munkálkodnak. Vajon Istentől vannak-e? Nem a jelek és a csodák a perdöntő bizonyítékok. Gondoljatok az egyiptomi mágusokra, varázslókra, akik például Mózessel együtt utánozni tudtak jeleket, legalábbis a 10 csapásnak az elején még. Látszólag ugyanazt meg tudták tenni, sőt, ugyanazt megjelenésében, például botot kígyóvá változtatni, ugyanazt meg tudták tenni, mint Mózes is és Áron. De leírja a Biblia egyértelműen, hogy ők az ő okkult tudományukkal tették ezt meg, démoni kapcsolatuk volt, démoni erőket felhasználva tudtak jeleket és csodákat tenni. Ezért figyelmeztet Jézus is. Vigyázzatok, mert jönnek, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék még a választottakat is, Isten gyermekeit, az élő hitre jutott Krisztus követőket. Nem a csodák és nem is a nagy beszédek az igazi tanuk. Sőt, figyelmeztet Jézus, hogy hamis próféták is előállnak, akik nagy dolgokat mondanak, és mégsem az igazságot hirdetik nektek. Szándékosan nem utalok rá, hogy melyik felekezetről van szó, mert nem is ez a mi dolgunk. Csak úgy elmondom, hogy belenéztem egy műsorba, televízióban, ahol egy istentiszteletet közvetítettek. Megkérdezte a gyülekezet vezetője sok-sok résztvevőtől, hogy ki az, aki már megtért. A jelenlévőknek, mondhatom, a 90%-a föltette a kezét. És amikor látta a gyülekezet vezető, hogy azért vannak még, akik nem, akkor a következőt mondta. Most az adás után, a TV adás után gyertek ki, imádkozunk értetek, hogy jövő vasárnap ti is föltehessétek a kezeteket. Nem tudom, érzékeljétek-e testvérek a súlyos problémát, ami itt a háttérben van. Hát már bocsánatot kérünk, most akkor megparancsoljuk Istennek, hogy ez a 10% ott és most azonnal meg fog térni. Megparancsoljuk a Szentléleknek, hogy ez a 10% is, ha akar, ha nem, ha kész a szíve, ha nincs kész a szíve, ha bűnbánatot tart, ha nem, akkor is meg fog térni? Hát már pedig vannak, akik így tanítanak. És annak, akik így gyakorolják a kereszténységet. És el tudom képzelni, bár következő vasárnap már nem néztem a műsort, hogy következő vasárnap a jelenlévőknek 100%-a föltette a kezét, hogy ő megtért. Hát nagyon jó lenne bizony szempontból, csak nagyon messze van ez Istentől. Hogy mi így csettintünk, és akkor megtérnek emberek. Megparancsoljuk a Szentléleknek, hogy tegyen egy csodát, és csodát tesz. Bárki bejön az utcáról, ráteszük a kezünket, és meggyógyul. Akkor ki az Úr? Akkor itt ki parancsol az Isten házában, az Isten népe között? Ezért mondja Jézus, vigyázzatok! Vigyázzatok, mert nagy jeleket és csodákat tesznek, és egyre többen lesznek, akik hatalmas tanításokat mondanak. És végül igaz lesz rájuk, amit a Máté 7.21-ben olvasunk. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak azok, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. És sokan jönnek majd az én nevemben, mondja Jézus, és azt mondják, Uram, nem a te nevedben tettünk-e nagy csodát és sok jelet? Nem a te nevedben profétáltunk-e? És az Úr szomorúan, de határozottan ezt fogja mondani. Nem ismerlek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Isten tehát az Úr előre figyelmeztet bennünket, hogy a gyümölcseikről lehet megismerni az Isten gyermekeit. És a gyümölcs az mindenek előtt a szeretetben való engedelmesség. Engedelmesség az Isten igéjének. Az a gyümölcs a hívő ember életében, hogy szereti Istent. Szereti az Isten igéjét, a teljes kijelentést, a teljes Bibliát. És szereti Isten népét, a kicsit és nagyot, és azt is, aki esetleg máshol jutott hitre. Szereti Istent, és soha nem gúnyolódik sem vele, sem az igéjével. Nem viccelődik szent dolgokkal, hanem csendben, alázatosan elmondja, én ezt hiszem, mert ezt mondja a Biblia, azt meg nem hiszem, mert azt nem tanítja a teljes Szentírás. Ne higgyetek minden jelnek és csodának, ami ma körülvesz, vagy megjelenik, akár egyházakban, felekezetekben, kisebb-nagyobb közösségekben, hanem vizsgáljátok meg, hogy az Úrtól, az Úr lelkétől vannak-e. Természetesen nem kell minden gyülekezeti tagnak egyformán végigvizsgálni mindent. Azért vagyunk közösség, azért vannak kegyelmi ajándékok közöttünk, azért tanulunk, azért képezzük magunkat, akiket erre Isten elhívott, hogy választ tudjunk adni a felmerülő kérdésekre, hogy el tudjunk oszlatni kételyeket, Isten igéjét kutatva, és valóban alázatosan a Szentlélekre hagyatkozva. Aztán tovább megy Jézus, és azt mondja itt, hogy ne higgyetek azoknak, akik lokalizálják, egy helyhez kötik Krisztust. Csak itt vagy csak ott van, én tudom, hol van. Én tudom, hogy hol jelent meg. És tudjátok, óhatatlanul igaz ez, nem csak az utolsó napokra, hanem már most is. Mert úgy is igaz ez a hamis tanítás, amikor valaki azt mondja, hogy csak nálunk lehet üdvözülni. Csak itt van a Krisztus. Csak itt van a Krisztus teljessége. És ezt mondják sokféleképpen, van erre egy latin kifejezés is, extra ecclesiam nulla salus, vagyis az egyházon kívül nincs üdvösség, mondják egyesek. És itt most szándékosan nem akarok megnevezni egyetlen felekezetet sem, hanem szólok, ahogy az ige mondja, vigyázzatok, ne higgyetek azoknak, akik ilyen értelemben meg tudják mondani, hogy hol a, mai szóval mondom, tuti, hol a biztos, mert megjelenik ez jobbra és balra is, vannak, akik régi hagyományokra hivatkoznak, vannak, akik egészen modern, extatikus élményekre hivatkoznak, és azt mondják, hogy látod, nálunk ilyen jelek, ilyen extatikus élmények vannak, itt munkálkodik a lélek, gyere ide! Mások azt mondják, mi Péter apostol áldását közvetítjük, adjuk át nektek, gyere ide! Azt mondja Jézus, ne higgyetek azoknak, akik így lokalizálják Krisztust, akik megmondják nektek, hogy hol van, meg hol nincs, hanem higgyetek abban, hogy az Úr Jézus Krisztus uralma és elhívó hatalma teljesen egyetemes. Kiterjed az egész emberiségre, és minden felekezetben munkálkodik, ahol az ígét hirdetik, ahol Isten igéje megszólal. Az ő elhívó munkája, szeretete teljesen egyetemes. És kimondok egy latin szót, de remélem megértitek, hogy van latinul az, hogy egyetemes. Úgy van, hogy katolikus. De nem római katolikus. Ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Mi is katolikusok vagyunk a szó eredeti értelmében. Hisszük, hogy egyetemlegesen munkálkodik Isten az egész emberiségben. És minden keresztény felekezetben ott vannak az ő jelei, ahol az ige megszólal, ahol a kereszt evangéliumát hirdetik, ahol megtérést és bűnbocsánatot hirdetnek az embereknek, ahol Jézus Krisztust felmagasztalják, ahol az ő igéjét kutatják, ott ő tud és akar munkálkodni egyetemlegesen. De ez nem azt jelenti, hogy ez egyetlen felekezetre le lehetne szűkíteni. Az Úr megjelenése is, testvérek, mindenkié lesz. Nem csak egyeseknek fog megjelenni, már úgy értem, hogy egyik felekezetnek, a másiknak meg nem. Mindenkié lesz az ő megjelenése. Sőt, az egész emberiség le fog borulni. Egy furcsa természeti képet használ itt Jézus, talán megbotránkozunk egy kicsit rajta, hiszen a kesejüket említi, a dökkesejüket ráadásul, hát nem túl szimpatikus állatok, valljuk meg őszintén, de értsük meg, hogy egyszerűen csak egy okból említi föl. Tudnilik, az ott élő emberek, az ő kortársai nagyon jól ismerték, hogy ha valahol, bárhol az égbolton kesejük kezdtek el rajzani, összegyűlni és keringeni, ott egészen biztosan volt egy hulla, egy tetem. Csak ezért használja Jézus a képet, hogy ahol látszanak a kesejük, ott biztos, hogy ott van egy tetem. Ha látszanak Jézus jelei, azokat, amiket ő elmond az utolsó nap előzményeiképpen, akkor lássuk meg, hogy jönni fog, biztosan, mint hogy biztosan megjelentek ezek a dögevők annak idején, ha valahol elhult állatot, vagy netán embert érzékeltek. Biztosan, az előjelek biztosan utalnak arra, hogy Jézus Krisztus jön. Így ma is, már ma is vannak olyanok, bár még világméretekben ezt azért nem hirdeti senki, de van, aki azt mondja, hogy én vagyok a Krisztus. Megjegyzem, vannak guruk, akik istenként imádtatják magukat. Sok-sok jel van, csoda dolgok történnek, fantasztikus tanítások hangzanak szószékeken, gyülekezetekben, kisebb-nagyobb közösségekben. De erre azt mondja Jézus, ne higgyétek. Higgyétek viszont, hogy az Úr egyetemlegesen, csodálatosan bemutatkozik az egész emberiségnek. Mindenütt látható lesz, amikor ő megjelenik. Mindenütt egyszerre. Ezt ő meg tudja cselekedni, és meg is fogja cselekedni. Aztán tovább azt tanítja ebben a szakaszunkban az ige, hogy ne higgyetek azoknak, akik pontos menetrendet csinálnak. Pedig hányan próbálkoztak már a történelemben megfejteni a nagy titkot, hogy egész pontosan az Úr Jézus visszatérése előtt miután fog történni, és mennyi nap, hónap vagy év fog eltelni. Megvallom, én is már sokszor próbálkoztam ezzel, gondolkoztam rajta, ha emlékeztek, volt is erről szó, akár itt ezen a szószéken is. És most, ahogy újra áttanulmányoztam ezt az igét, úgy Isten elcsendesített meg, alázatra tanít újra és újra. Maradjunk annál, amit értünk, és amit nem értünk, azzal nagyon óvatosan fogalmazzunk. Egyébként egy régi reformátori felismerés, és abszolút egyetértünk vele ma is, hogy a Bibliának a kevésbé érthető helyeit a világosan érthetők felől kell értelmezni. Tehát a Bibliának kevésbé érthető helyeit a világosabbak felől kell megérteni. Így például a Jelenések könyvét soha nem önmagában, mert az egy szimbolikus könyv. És sok-sok kérdést hagy még mindig számunkra igeolvasók és teológusok számára. De amit értünk, azt értjük, és azt hirdetjük. Például ne higgyetek azoknak, akik pontos menetrendet csinálnak. Például itt a 24. rész 15. versében azt olvassuk, hogy az Antikrisztus megjelenik a szent helyen. Azt állítja magáról, hogy ő Isten, mondja ezt a 2 Tesszalonika 2.4-ben Pál apostol. És azt mondja, hogy ekkor olyan nyomorúság lesz, amely sohasem volt és nem is lesz. És ezután, közvetlenül eme napok után, eme napok nyomorúsága után megjelenik az Úr Jézus a maga dicsőségével és hatalmával. Aki bibliaolvasó, az tudja, hogy itt ezt a tömör leírást ez úgy tűnik, mintha valóságban 2,5 évről beszélne a Biblia, hiszen például a Jelenések könyve 11. részében olvasunk 1260 napról, az ugyanannyi, mint 42 hónap, hogy tudnilik, az Antikrisztusnak eme fellépése után még lesz egy ilyen időszak. És sokszor ezt szoktuk a nagy nyomorúságnak nevezni, ezt a bizonyos 3,5 évet. De meg kell mondani, hogy itt az Úr Jézus rövidebb időről beszél. Rövidebb időről. Itt így fogalmaz, újra és újra átnéztem, azt mondja, hogy közvetlenül ama napok nyomorúsága után is, napok nyomorúságáról beszél. Közvetlen ezek után megjelenik az Úr félelmes és nagy napja. Teljes égi katasztrófa áll be, úgy, ahogy már Ámós és Joel próféta is beszél az Úr félelmetes nagy napjáról. A nap elsötétül, a csillagok úgymond lehullanak az égről, nem látszanak, a hold is elhalványul, és ekkor feltűnik az ember fiának jele, vagyis minden bizonnyal ő maga. Megjelenik az Úr Jézus Krisztus. Mi ebből most a tanulság? Nem kívánok jobban belemenni a részletekben, nincs is most rá idő. Legyünk nagyon-nagyon józanok és óvatosak azokkal, akik úgymond biztosan tudják, hogy milyen hosszú lesz például a nagy nyomorúság, hogy mi miután fog egész biztosan történni, mint egy menetrendben. Óvakodjunk azoktól, akik ilyen magabiztossággal tanítanak az utolsó napokról. Mert félrevezethetnek, nem feltétlenül rossz szándékból, tehetik ezt jó szándékkal és tiszta szívvel, de az ige figyelmeztet, mint ahogy itt olvastuk is. A nagy nyomorúság valóság lesz, az Antikrisztus valóban oda megy a szent helyre, és Istenként imádtatja magát. De mondjuk most így, nem sokkal ezután. Az Úr megjelenik, legyőzi őt a szájának lehelletével, így fogalmaz az ige, és átveszi a teljes hatalmat az emberiség fölött. Feltűnik az ember fiának jele, és sír és jajgat az egész emberiség, tudnék azok, akik nem hittek benne, nem hittek neki. Kiszámítható, kiszámítandó, ebből azt látjuk, hogy sok tekintetben nem. Akkor mit higgyünk, ami tudható? Az Atya pontosan időzít. Minden az ő nagy terve szerint valósul meg. Például csak megjegyzem, az Úr Jézus szavaiból az világosan látszik, most olvastuk a 30.-31. versben, hogy amikor ő eljön, akkor ragadja magához az övéit. Angyalok segítségével összegyűjti mindazokat, akik megtért, újonnan született hívő emberek, összegyűjti magához. Erről az elragadtatásról beszél Pál apostol is az 1 Tesszalonika 4-ben. De ez nem valamikor korábban lesz. 3,5 évvel, vagy 7 évvel, vagy ki tudja hány évvel korábban. Ott és akkor szétküldi az angyalait, és összegyűjti az övéit. Mindet azon a dicsőséges és hatalmas napon, hogy mintegy ő velük, a benne bízó sokassággal együtt vonuljon be az emberiség történelmébe, és állítsa maga elé az emberiséget. Egy ideje sok felé, inkább kisebb közösségekben, de azt tanítják, hogy az elragadtatás az valamikor korábban lesz, és a hívőknek nem kell átélniük a nagy nyomorúságot. Ez nagyon kedvesen hangzik az ember fülének, csak az Úr Jézus nem erről beszél. Az Úr Jézus arról beszél, hogy íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok, ne féljetek. Ne féljetek, mert ez szabad hinni és tudni, hogy minden az Atya szerint, Atya akarata szerint történik. és vegyük észre, hogy azt üzeni mindez, most még van idő arra, hogy rendezd az életedet Istennel. Most még van idő arra. Nem biztos, hogy megérjük a holnapot, nem biztos, hogy megérjük ennek az esztendőnek a végét, akár egyénileg, vagy éppen azért, mert 2014-ben visszajön az Úr Jézus. Nem tudjuk, de egyértelmű, a jelek sokasodnak, halld meg, hogy közel van ő, most van időd arra, hogy rendezd az életedet Istennel. És azt is tanítja még ez a szakaszunk, testvéreim, hogy ne hidd el, hogy van még időd sírni. Az előbbivel ez össze is függ. Ne hidd el, az utolsó napon jajgat és sír a föld minden népe, de ez már késő bánat. Késő síránkozás. Mert akkor már azon a napon senki nem tarthat bűnbánatot. Senki. Mindenki sírni fog, aki nem tért meg. Aki nem az Úr Jézus Krisztusé, mindenki sírni fog, nagyok és kicsik, mindenki, hatalmasok, milliomosok, és hétköznapi egyszerű emberek. Mindenki sírni fog, de bűnbánatot tartani már senki nem tarthat. Mert azzal a nappal lezárul a megtérésnek, a bűnbánattartásnak az ideje. Ezért soha ne higgy a halogató szirén hangoknak, akik azt mondják, hogy ráírjunk arra még, ettől függetlenül ezt a Petőfi verset szeretem, és szerethetjük, de ne higgyünk ennek az üzenetnek, hogy majd ráírjunk arra még, mert itt és most kapunk időt. Gondolkoztam azon, hogy miért mondja az Úr Jézus, hogy nem múlik el ez a nemzedék. Ez például egy titokzatos mondata, nem igazán értjük, mire gondolt egész pontosan, de az biztosan benne rejlik, hogy minden nemzedék kap még időt. Kap időt arra, hogy az Úr előtt leboruljon. Hogy bűneire bocsánatot kérjen. Hogy a szívét megnyissa előtte. Sok-sok nemzedék kapott már erre időt előttünk is. És még a mi nemzedékünk is. Itt vannak a legkisebbek közöttünk. Hívő szülők gyermekei, akiknek az életében érvényes az ígéret. Mert tiétek az ígéret és a ti gyermekeiteké. Tiétek, akik halljátok az igét. Halljátok, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Miénk az ígéret, hogy Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, tanítja az ige. És végül ötödik tanításképpen az is elhangzik ebben a mai szakaszban, hogy ne higgy a monoton ismétlődéseknek, azoknak, hogy tulajdonképpen minden ismétlődik és visszatér. Voltak nagy forradalmak és szabadságharcok, aztán elbuktak, aztán lesznek újabbak. Elmondja Jézus a hétköznapi élet forgatagát, a mókuskerékre utal ezekkel a szavakkal, tesszük a dolgunkat, jön egyik nap a másik után. De ne higgy annak, hogy mindig így lesz. Hogy minden újra és újra ismétlődni fog. Noé kortársai is azt gondolták, hogy semmi nem változhat. Özönvíz, ugyan már. Isten ítélete, ki hisz benne? És ma is, ha körülnézünk a mai magyar valóságban, meg kell kérdeznünk, ki hisz benne? De van, aki hisz, és vagyunk, és leszünk, akik hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus jön megítélni ezt a világot, és nem fog mindig így fennállni, ahogy most, sőt, minden meg fog változni. Minden meg fog változni. És ne higgy abban sem, úgy értettem meg ezt az igét, ne higgy abban sem, testvér, hogy az emberiség végül csak megjavul. Mégiscsak valami fejlődés bontakozik ki. Nem, a Biblia azt mondja, hogy az emberi szív semmit nem változott év ezredek óta. Még akkor sem, ha nem biztos, hogy ugyanazzal a módszerrel kegyetlenkedünk, ahogy kegyetlenkedett az ókori ember, vagy a középkori, vagy akár a 19. századi, úgymond kifinomultabbak lettünk, de a gonoszságban, a gyűlölködésben, a fegyvergyártásban, vagy a szóval való bántásban pszichológiai zsarolásokban bizony fejlődtünk csak lefelé, visszafelé. Jeremiás próféta ezt így írja, csalárdabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda tudná ki ismerni. Ne higgy abban, hogy fejlődött itt valami erkölcsileg. Sajnos semmi nem fejlődött, ugyanúgy bocsánatra, ugyanúgy újjászületésre van szüksége az embernek, mint szüksége volt évezedekkel ezelőtt. De szól az ige, szól és hirdettetik az evangélium. Jézus azért halt meg, hogy te újonnan születhess, hogy Isten gyermeke lehess, hogy az örök élet a tiéd legyen, ténylegesen, valóságosan. És arra is utal itt ez az ige szakasz, itt a 40-41. Versben az Úr Jézus, hogy ne higgy az érdemekben, ne abba bíz, hogy te majd valamit oda teszel az asztalra. Olyan érdekes, hogy ilyen egyszerűen tömören mondja, azon a napon majd az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. És nem tesz hozzá semmit, hogy miért emeltetik föl az üdvösségbe az egyik, miért hagyatik ott az elveszett állapotban a másik, nem magyarázza, és nem utal semmiféle érdemre, még hitre sem, cselekedetre sem, semmire, csak megállapítja. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Mert hogy kegyelemből van üdvösségünk. Hitáltal ennyi a mi dolgunk, de ez nem cselekedet. Kegyelemből van üdvösségünk, Isten ajándéka ez. Ő semmit nem magyaráz bennünk, nem mutat rá, hogy na azért emeltetik föl, mert ez az ember jobb. Olyan nagy baj, amikor a keresztjének jobbnak hiszik magukat. Pedig nem mi vagyunk jobbak, hanem a mi Urunk a jó. És amit cselekedhetünk jót, azt valóban csak akkor tesszük jól, ha tőle kérjük a vezetést, tőle kérjük az erőt, a tanácsot, ha az ő igéjéhez igazítjuk az életünket. Higgy ennek az igének, amely megszólít. És ez az örömhír a kegyelemben, ez az örömhír a kiválasztás tanítása mellett és mögött. Higgy annak az igében, amely bármikor megszólíthat. És hiszem, hogy akik itt vagyunk testvérek ebben a templomban, mind olyanok vagyunk, akiket már megszólított. Joel könyvében olvastuk a minap, a bibliolvasó rendünk szerint. Azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jók és rosszak, világi értelemben, jobbak és rosszabbak, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, érdemesek és érdemtelenek, gazdagok és szegények, tehetségesek és tehetségtelenek, bárki, mind megmenekül, akit elhív az Úr. Mind megmenekül. És mindre igaz, amit Pál a Római Levél 8. részén végén olyan himnikusan megénekelt, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen teremmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hiszem, testvér, hogy téged már megszólított Isten. Azért vagyunk itt, hogy halljuk az ő hívását, halljuk az ő igéjét. És mindazok megmenekülnek, akiket elhív magának az Úr. Válaszolj egy nagy igennel, ennyi a dolgod. Igen, Uram, hadd cselekedjem akaratodat. Itt vagyok, köszönöm. Köszönöm, hogy hívsz. Köszönöm, hogy hallom a hangodat. Köszönöm, hogy a bűnbocsánat örömhírét helyezed a szívemre. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. És összefoglalva, így, ezáltal a hitáltal és Jézus Krisztusnak odaszánt élettel leszünk és vagyunk készen, így már bármikor jöhet Urunk, készen hitben talál. Mert készen lenni azt jelenti, hogy bizalomban, az Úr Jézus Krisztus iránti bizalomban élek, készen lenni azt jelenti, hogy bűnbánatban élek, amit meglátok bűnt, azt megvallom, és megköszönöm a bocsánatot. Készen lenni azt jelenti, hogy békességes tűrésben töltöm el a napjaimat. Megköszönöm mindazt, amit elérhetek, és nem bánkódom és kesergem azon, amit nem érhetek el. Készen lenni azt jelenti, hogy cselekvő szeretetben töltöm a napjaimat, engedve az Úr Jézus Krisztusnak, igéjének és lelke késztetésének. Tudd, hogy mit hiszel és mit nem, és az igéből tudd, hogy miért. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad készítesz fel. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet. Köszönjük, hogy készen lenni, ez is a Te ajándékod. Kérünk, munkáld a mi szívünkben, hogy bizalomban, irántad való engedelmességben, a szeretet gyakorlati megélésében, hitünk megvallásában, hadd töltsük el földi vándorlásunk idejét. Hadd legyünk készen mindig arra, hogy jössz, hogy jöhetsz bármikor. Hadd legyünk készen arra, hogyha el kell mennünk, akkor veled találkozunk majd. Hadd legyünk készek arra, hogy megvalljuk bűneinket, ha te lelked szívünkre helyezi azokat. Hadd legyünk készen arra is, hogy megvalljuk a te nagy nevedet, bárhol, bármikor, bárkinek, hogy te eljössz, és az Atya csodálatos menetrendje megvalósul, még akkor is, ha nem minden részletét ismerjük és tudjuk. Urunk, hadd valljuk meg ennek a szomorú, reménytelen világnak, hogy van reménysége, de ez a reménység te vagy, visszatérő Úr Jézus Krisztus. Hadd mondjuk el és mutassuk meg az életünkkel, hogy akik benned bíznak és a tiéd, azok már most sem félnek, azok nem rettegésben és szorongásban élnek, és nem is dobzódásban és a gazdagság hajszolásában, hanem úgy élnek, hogy a te dicsőségedet keresik, és a te szeretetedből merítenek. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz. Köszönjük, hogy a jelek mind szaporodnak és jelzik, hogy közel már a te érkezésed. Bár ezt a közel szót mi soha nem tudjuk meghatározni, mennyit is jelent. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz hamis jelekre, hamis tanításokra, gyakorlatokra, hogy leleplezd előttünk az ellenség munkáját, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól, a helyest a helytelentől, az igeszerűt az igeszerűtlentől. Kérjük, add a te lelkedet ehhez, adj bölcsességet nekünk, gyülekezeti tagoknak és tanítóknak, hogy együtt tudjuk megérteni és felfedezni, mi az, ami tőled van, és mi az, ami nem. Így magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Rád bízzuk ezt a nemzetet, itt az ország határain belül és azon kívül. Rád bízzuk a választásokat, világiakat és egyháziakat egyaránt. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a te akaratod lehessen meg, és ragyogjon föl a te igazságod minél több ember életében, hogy minél több vezető, akár a világban, akár az egyházban, őszinte alázattal előtted meghódolva hirdethesse, valóban tiéd a dicsőség, és a miénk orcánk pirulása, hiszen annyit tettünk még mindig önzésből, szeretetlenségből. De köszönjük, hogy nem bűneink szerint, hanem irgalmasságot szerint tekintesz ránk. Így adunk hálát, és kérjük, vezesd az életünket, áld meg gyülekezetünket, intézményeinket, áld meg, Urunk, mindazt, amit most tervezünk, és te valósítsd meg azt, ami tőled való. Legyen az tavaszi ünnepek, nyári programok, csendes hetek, hétvégék. Kérünk téged, légy jelen közöttünk, és szólj hozzánk hatalmasan. Hozzád jövünk, Úr Jézus Krisztus, mert te azt mondtad, akit te hívsz, és aki jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Legyen áldott érte, a te szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a visszatérő Úr Jézus Krisztusban. Amen.